Kedves gyülekezet, az, amiről nekem ma beszélnem kell, az egy olyan kérdés, ami egyfelől könnyű lehet, másfelől pedig nem minden helyzetben tudunk vele megbirkózni, azaz mi fenyegeti a békét. És ami ki van jelölve ehhez, az a Krónikák könyvének 15. részéből az 5. versszak, ez így szól: ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem a hazajövőnek, mivel hogy nagy a nyomorúsága mindazoknak, akik e földön laknak. Én egy picit tovább olvastam, mint ahogy ez ki volt írva. Mielőtt belekezdenék a mondandómban, szeretnék idézni egy másik egyházból elterjedt szokást, vagy hogy is mondjam, nem szokás ez, hanem csak úgy egymás között különböző módon jellemezték a prédikátorokat, és azok kedvére, akik esetleg nem ismerik a Szentírásnak ezt a példázatát, röviden elmondom, hogy minek kapcsán minősítették a lelkészeket. 5, 2 és 1 talentumosoknak hívták őket. Az 5 talentumos szolga a Jézus példabeszéde szerint másik 5 talentumot szerzett, amit kapott. Ugye a talentum ez abban az időben egy súlymérték, vagy bizonyos mértékegység volt királyi talentum és másfajta talentum, és hát azért kapott valaki bizonyos értéket, hogy azzal jól sáfárkodván többet szerezzen. A példabeszéd szerint a 2 talentumos 2 talentumot, másik 2 talentumot szerzett, és az 1 talentumos pedig elásta a maga talentumját, mert tudta, hogy a gazda, akitől kapja, az kemény ember, és nehogy véletlenül valami híja legyen annak az 1 talentumnak, amit kapott. És hát egymás között a lelkészek ebben a másik egyházban, ahogy mondtam, bizonyos prédikátorokat 1 talentumosoknak neveztek. Nyilvánvaló, hogy érthető, hogy mire gondoltak, és egyszer egy talentumos lelkész prédikált, és valaki felháborodottan jött, hogy nem az a baj, hogy prédikál, hanem hogy elvette a lelki békességemet. Hát én ma szeretném ellenni önöknek, nektek a lelki békességeteket, vagy szeretnék valami olyasmiről beszélni, ami a békességnek az ellensége, vagy ami békétlenséget szerez, háborgást szerez. Hiszen a témánk, ahogy említettem, valami ilyesmi, hogy mi az, ami megrontja azt a harmóniát, ami jó esetben az ember lelkében van. És ehhez, mielőtt ennek neki kezdenék, hagy idézzek egy német írót, Remarque-nak hívják őt, pacifista, antifasiszta író ő, aki az első világháborúban megsérül kezén, lábán, nyakán, és a írásai miatt Hitlerrel is szembe kerül, aztán megvonják a német állampolgárságát, mint rossz németnek, és azt is kétségbe vonják, hogy egyáltalán részt vette ő az első világháborúba, és mindenféle hazugságot terjesztenek róla. És ő a következőt mondja: az embernek mindig újra és újra túl kell tennie magát a mindennapi kis igazságtalanságokon. A kisebb darab kenyéren, a nehezebb munkán, nehogy miattuk való elkeseredettségében a nagy igazságtalanságot szem elől tévessze. Mindannyiunknak vannak olyan dolgaim, amelyek a lelki egyensúlyt, a békességet felborítják. És érmérséklet kérdése, hogy ki milyen mértékig próbál ezzel szembeszállni, vagy az így römárkáltan megfogalmazott kisebb darab kenyérért azonnal harcba száll, vagy mindig nehezebb a munka, vagy a szomszédkertje mindig zöldebb történeteknél, azonnal kész a harcra, és nem veszi észre, hogy önmaga válik áldozatává ennek a harcnak. Miközben a maga igazságáért, vagy hogy maradjunk a témánknál, a maga békességéért harcol. Mindig szeretem megnézni azt, hogy az az idézet, ami alapján egy gondolattal birkózni kell, az hol is van megírva, és annak a könyvnek mi a története, van-e esetleg valamiféle üzenete annak, hogy hol jegyeztetett ez le, és így engedjék meg, hogy csak nagyon röviden hagy utaljak arra, hogy a Krónikák könyve az hogy is foglal helyet a Szentírásba, így előzetesen hagy mondjak annyit, hogy Jézus maga ismerte már ezt a könyvet, vagy ezeket a könyveket, abban az időben ez egy könyv volt, nem kettő, és talán, ha nem csalnak a feljegyzések, akkor a 4. század környékén vált ilyenné, ahogyan mi most olvashatjuk. A Héber kánonban azt a nevet kapja, hogy Dibré Hájámim, azaz napok dolgai és napi dolgok, eseményeknek a történeteit jegyzi fel ez a könyv. A Septuaginta egy kicsit más, ez a görög fordítása a Szentírásnak, egy kicsit más címet ad ennek a könyvnek, és így szól ez, hogy elhagyott, elmaradt dolgok. Lehet, hogy mind a kettő tartalmazza azt a gondolatiságot, amire én most próbálok majd utalni, de egy picit a Septuagint által megfogalmazott címfelirat jobban elénk tárja mindazt, amire gondolok. Elhagyott, elmaradt dolgok. És persze van, aki arra gondol, hogy ezek olyan gondolatok, amelyek kimaradtak a királyok könyvéből, vagy kimaradtak azokból a sámueli följegyzésekből, és ezeknek a kimaradt dolgoknak a gyűjteményei mégis általánosságban, vagy általánosabb gondolatot szeretnék ezzel megfogalmazni. A hagyomány szerint, ha már végigmentünk azon, hogy milyen könyv is áll előttünk, Esdrás az, aki ezt följegyzi, akinek ma is zarándokhely, az állítólagos sírhelye, ez az iraki Baszrában van, és persze sokan kérdések között vizsgálják azt, hogy valóban ott lakik-e, vagy ott élte, és a sírhelye ott van-e, de mindegy, a hagyomány ide teszi az ő sírhelyét. Szóval elmaradt, elhagyott dolgok. És így térnék vissza ahhoz a gondolathoz, amelyet nekem ma körbe kellene járnom. Ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem a hazajövőnek, mivel hogy nagy a nyomorúsága mindazoknak, akik e földön laknak. Ez a gondolat az egyik prófétától való, Azáriástól, aki odaáll Asa király elé, és elmondja mindezt, amit én felolvastam most. És nem csak ezt, hanem arról is beszél, hogy jó úton indult el ez a király, és megpróbálja megtisztítani mindazt, ami az ő népének a kultuszában rossz, elégeti a bálványokat, sőt a nagyanya által épített és állítatott nagy baál oltárt is lerontja, és megfosztja a uralkodásra hajlamos és akarnok nagymamát a befolyásától, és mindezt tetszik az Úrnak. És mégis megfogalmaz valamit, hogy nincs békessége sem a hazajövőnek, sem a kimenőnek, és nyilván a szöveg összefüggésből itt a kettészakadt ország másik részére gondol a próféta, ahol éppen Baál kultusz van, és nem az Urat keresik, nem az Úrral próbálnak járni. Mit tesz erre Asa király? Nem arra gondol, hogy milyen jó, hogy most nem engem vizsgálnak nagyítóval, hanem a kollégát, a másik királyt, hanem ért abból, amit Azáriás próféta mond, és a maga életében, a maga által, vagy az ő személye által hatása alatt álló nép életében kezd, vagy próbál rendet tenni. Mi is a tanulság, vagy mi is az üzenete ennek, hogy nem biztos, hogy sőt, biztos, hogy nem újból kezdem a gondolatomat, kell beállni azok mögé, akik másokat elmarasztalnak, hanem érdemes megvizsgálni, hogy vajon az én életemre nézve van-e ennek valamiféle üzenete. Vagy nem kell annak örülni, hogy a másik éppen fennakadt a szűrőn, és valami olyan dolog találtatott benne, ami nem tetszik az Úrnak, hanem a magam életére nézve vajon van-e valami tanulsága. Nagyon érdekes Gandhinak az a gondolata, indiai szabadságharcos volt, itt láttam a programban a békeharcosok között, ezért is említem az ő nevét, illetve egy gondolatot tőle, azt fogalmazza meg, hogy először magadban keresd a változást, amit a világtól követelsz. Asa úgy próbált a világtól, az ő házatáján követelni valamit, hogy a maga életét tette mérlegre. És mégis ennek a könyvnek, ennek a történetnek nem csak ennyi az üzenete, ami Asa király életében egy pozitív irány lenne, hanem hogyha végigolvassuk az ő történetét, én nagy élvezettel, érdeklődéssel merültem most el az ő élettörténetében, akkor azt látjuk, hogy ez a jól induló, hívő ember, aki megtárgyalja a többiekkel, az Úr szolgáival azt, hogy mit, hogyan kell tenni, egy ponton megméretett és fiával találtatott. Mi az oka ennek? Mi az oka a békétlenségnek? Mi az oka annak, hogy egy jól induló, megtérő élet, egyébként még valószínű, hogy láthatta Salamont, és még valamiféle élménye lehetett abból a dicsőségből, amit Salamon az ország életében létrehozott. Mi az oka annak, hogy ez a jól induló és apjával, nagyapjával szembe menő király, aki a dávidi normákat próbálja megfogalmaztatni, létrehozni az országában, egy ponton megtört torpan, és vége a békességnek. óriási győzelmeket ad Isten ennek a királynak egy helyzetben, amikor megtámadják, akkor Istenhez kiált, és Isten meghallgatja őt, segítséget ad neki, és a Kusita király felvonuló seregét megveri ez a hadsereg, és az ott szerzett kincseket mind az Úrnak adja. Jól induló élet, és van egy másik helyzet, amikor pedig zátonyra fut ez a jól induló élet. A szituáció majdnem ugyanaz, mint Zéra, Kusita király esetében. Majdnem ugyanaz, majdnem ugyanolyan helyzet, csak azzal a különbséggel, hogy a szomszédos királyság, Izrael királya megelégeli azt, hogy Asának olyan jól mennek a dolgai, Bársának hívják ezt a királyt, és megépíti Rámát, hogy nehogy Asa még gazdagabb legyen, és elzárja az Asa birodalmába menő utat, hogy körbezárja ezt a királyt. És ebben az esetben Asa szíriai királyhoz fordul, és emlékezteti arra, hogy Salamon, az ő felmenője, szerződést kötött Asával. És tessék megszakítani Bársával a kapcsolatot, és álljon oda Asa mellé. És ez megtörténik, abba hagyja Rámának az építését, Bársa király elvonul, Asa elhordatja azt a felhalmozott építőanyagot, amit ott az izraeli király összegyűjtött, és megépít két várost, Gébát és Mispát. Azt mondhatnánk, hogy egy jó politikai alkut kötött, hiszen kihasználva az elődök által kötött szerződéseket, ő megfékezett valamit, ami Júda kárára lett volna. Sőt, összegyűjtve azt a temérdek építőanyagot, amely ott volt, még megépít belőle két várost, fejlődik az a királyság, ami az ő felhatósága alatt van. Hát bolondok lennénk nem azt mondani, hogy ez egy nagyszerű dolog. Bolondok lennénk nem azt mondani, hogy milyen fantasztikus ez a király, aki ilyen jó politikai alkukat köt, és ilyen nagyszerűen vezeti az országot. Nem így az Úr, akinek ez nem tetszik. És elküldi az ő szolgáját, Hanánit, akinek a kicsit a helyzetébe képzeltem magam, hogyha az Úr azt mondja, hogy ez a jól prosperáló királyság rossz útra lépett, nem jó az az irány, amit követ, akkor vajon mit gondolt Hanáni? Szerintem gyomor görcse volt, hogy most oda kell állnom a királynak, és el kell mondanom neki valamit. Én nem azt kell mondani, Uram, hogy milyen nagyszerű dolgot csinált Asa. Fejlődik az ország, megy előre. Néha az Isten szolgájának figyelmeztetni kell a királyt, hogy az a hatalom, amit kapott, az nem azért van, hogy a maga házatája növekedjék, hanem azért kapta a örökkévalótól, hogy népe boldogulására használja. És Hanálinak azt kell mondani, hogy bolondul cselekedtél, nem jó irányba mész. Azt várnánk, hogy ez a megtért király, ez a minden szempontból az Úr szolgájának titulált valaki, aki túl van a megtérésen, aki mindenben az Urat követi, zsákruhába öltözik, és hamut önt a fejére. Na nem ez történik, hanem Hanáni börtönbe veti. Hogy jön ahhoz valaki, hogy egy megtért királyt, egy megtért embert szembesít azzal, hogy valami rossz irány, vége a békességnek. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy van-e olyan momentuma Jézus életének, ahol ő békétlen. És van-e valami, ami az ő életében összecseng ezzel a gondolattal, és találtam egy igét, amikor háborog az ő lelke. Ugye azzal kezdtem a mondandómat, hogy Remark szerint sokszor háborog a mi lelkünk a kicsi kenyérért, a szomszéd zöldebb kertjéért, és nem tudom még mi mindent mondtam, vagy mi mindent mondott Remark. Jézusnak háborog a lelke, vége a békességének egy szituációban, mert abban a szituációban, miközben végigmegy valami olyasmén, amit itt kicsiben megtapasztalhatott Asa, hiszen Betániában megkenik drága kenettel, valaki szereti, rajongásig körbeveszi, az egész élete talán a nyugdíjára félretett drága kenetet ráborítja Jézus lábára, Lázárt föltámasztja, ezért tódulnak hozzá az emberek, majd híre megy, hogy Lázárt is meg akarják ölni, nem csak az Urat. Bevonul virágvasárnap, hozsánnázik mindenki, látni akarják őt, ott hezitálnak a tanítványok, hogy hogyan menjenek közelebb Jézushoz, és mindenki a másikra akarja hárítani ezt a felelősséget. Jézus pedig arról kezd beszélni, hogy háborog az én lelkem, s ha lehet, atyám, akkor múljék el tőlem az a dolog, aminek el kellene múlnia, de dicsőíts meg magadat bennem. Lehet a békétlenség közben az Úr, az Isten dicsőségéről prédikálni, vagy a békétlenség az minden esetben valami olyasmi, ami rossz előjele valaminek. Igen, lehet az egyik, és lehet a másik. Akkor van baj, ha aránytévesztésben van az ember, és Ásához hasonlóan azt gondolja, hogy neki nem mondhat senki semmit, mert ő jó irányba megy. És addig, ameddig mindenki igenli azt, amit tesz, addig rendben van az Úrral való közösség. Vannak hanánik, akik szólnak a királynak, hogy bolondul cselekedtél. Nagyon szomorú Asa életének a vége, hiszen megbetegszik, és nem az Úrhoz kiállt, hanem orvosokat keres, és elfelejtkezik arról, hogy Isten micsoda győzelmet adott neki. Amikor Salamon király után Roboám az ő fia kerül hatalomra, akkor elviszik az úrházából az aranypajzsokat. És Roboámnak az jut eszébe, hogy ezeket a drága aranypajzsokat megcsináltatja részből. Majdnem úgy néz ki, mint az aranypajzs. Ha egy kicsit kiszidolozza az ember, akkor egészen úgy csillog-villog, mint az aranypajzs. van a hitnek pajzsa, ami lehet, hogy bizonyos esetekben úgy csillog-villog, mintha igazi hit lenne. Has a király pajzsa élete ugyanúgy csillogott-villogott egy darabig, egészen addig, míg Szíriánál nem kereste, nem az arany pajzsokkal, mert azt már elpazarolta Roboám, hanem azokkal a kincsekkel, amit az úrházába tett, azzal politikai alkut akart kötni. Mi van a mi kincsenünkkel? Amen.